A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,5%-kal a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal csökkent. 2024. júniusában a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég közel 4,2 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégészakáké 3,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma az idén egy héttel tovább tartó iskolai tanév hatására is 2,2%-kal csökkent, a külföldi vendégészakáké 9,4%-kal nőtt. 2024. január-júniusban a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 3, a külföldieké 12%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az ukrán-magyar határszakaszon 6175-en léptek be Magyarországra hétfőn. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5036-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Elindult kedden a pótfelvételi eljárás. Idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények, közölte az Oktatási Hivatal a távirati irodával. A közlemény szerint állami ösztöndíjas képzések érhetők el, többi között a pedagógus, a műszaki, a természettudományos, az informatikai és az orvos egészségtudományi képzési területeken. A pótfelvételi eljárásban az általános eljárásnak megfelelően elektronikusan a www.felvi.hu felületen lehet benyújtani a jelentkezést augusztus 7-éig, jelezték. Hozzátették, azok jelentkezhetnek a pótfelvételiben, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy nem sikerült a felvételiük. Azt írták, a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakjára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további részlet, információ, tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületen. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, áll a közleményben. A felsőoktatásban mind a jelentkezők létszámában, mind a felvettek létszámában a második helyre került a pedagógus képzés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika szerint ez a januári történelmi jelentőségű pedagógus béremelésnek, valamint az úgynevezett rövid ciklusú tanárképzés bevezetésének köszönhető. Ennek az a lényege, hogy akiknek már van valamilyen alapképzettségük, egy-másfél év tanulmány után mesterképzéssel tanárként el tudnak helyezkedni, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható. Legfeljebb néhol lehet kevés gomoly felhő. A A Tiszántúlon és helyenként a Dunántúlon megélénkülhet az északi szél, de nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben döntően 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Tamás templom Martfűn. Emberek, sorsok, dokumentumok. Egy új könyv van előttem, szerzője Bíró Endre és Tamási József. Tamási József atya a beszélgetőtársam, akinek a Martfői templom megszületésében nagyon-nagyon fontos szerepe volt. Kedves József atya, miért Tamás templom, és miért nem József templom? Mind a kettő ott van a nevedben, de a vezeték nemed a Tamás.
De van benne Szent József szobor is, ehhez ragaszkodtam, hogyha nem is két templom, két szent oltalma alatt áll, de mind a két szentet tiszteljük. Hát ugye ez úgy kezdődött, hogy amikor még nem álmodtam arról, hogy templomépítés szóba se került ez az egész, hallottam, hogy mennyire vallástalanná sikerült tenni Martfűt. Úgy gondoltam, hogy Tamás apostolt kell odaállítani eléjük példaként, templom nélkül még, és gondolkozzanak el rajta, hogy megjött az esze Tamásnak is, hogy fejéhez kapott, hogy mégsem úgy van, ahogy ő gondolta.
És ez jól hangzik, megjött az esze Tamásnak, mint a kuruc vezér, az is volt.
Hát azért már azzal ne keverjük, mert sok Tamás volt. És hát ezt kívántam én a martfűieknek, hogy valahogy egyszer essen le a tantusz.
Hol is van Martfű? Váci egyház megye, de közelebbről?
Váci egyház megye majdnem legdélebbi területe, tehát Szolnok alatt van 20 kilométerrel a tiszántúli részen. Tiszaföldvárhoz tartozik egyházilag, tehát Tiszaföldvári egyházközség egyik filiája Martfű.
Hányban kerültél te oda?
83-ban, és majdnem 30 évig, 2-3 hét hiány, 30 évig voltam Tiszaföldvár plébánosa, és hát egyben marhülyé is, és ahol közben felépítettük a templomot.
Hányban született meg a templom?
Kereken 10 évig építettük, tehát körülbelül a rendszerváltozással kezdve, tehát 91-jel mondjuk, 10 év az azt jelenti, hogy 2000 után fejeződött be.
Ez egy szocialista minta ipari település volt, Martfű, ahol nem lehetett könnyű utat törni a templomnak, hogyha a rendszer omladozott is már akkor.
Ugye egyrészt az elődeim is szerettek volna templomot építeni, tehát volt ott terve Nagy Árpád atyának, később a közvetlen elődömnek, Mádi Györgynek is, hogy valamit kellene csinálni, de ez szóba se jöhetett. Tehát úgy képzeld el, hogy amikor én oda kerültem 83-ban, az Állami Egyházügyi Hivatal szolnoki titkára Elek Lajos azzal jött hozzám először bemutatkozó látogatásra, hogy ezzel kezdte, Martfűn nincs szükségünk önökre. Ez egy alaptétel volt. Én mondtam neki, hogy a püspökatya levelében az van, hogy én Tiszaföldvár homok és Martfű plébánosa vagyok, hát akkor azért valamit lehetne ott is kezdenem, vagy kell is kezdenem. De ez volt a kikötés, nem kell. És hát valóban, amikor jó pár évvel később elkezdtem mégis mocorogni keményen, akkor azt, hogy egy-két gyerekkel a nagymamájánál, nagymamájuknál beszélgettem, és ott szóba hoztam Tamás apostolt, mert emlékszem, hogy ez volt a gyújtópont. Ennek már híre ment, és ez hittanórának minősült, és nem beszélgetésnek, mert én Tamás apostolról mesélek, hogyha ez nem tetszett nekik ez a Tamás. Na most a másik dolog, hogy a martfűieket úgy elkényeztette ez a nyavajás szocializmus, hogy mindenük volt. Tehát tényleg olyan gazdagság, ugye az ország második leggazdagabb városa volt, tehát az iparűzési adó elosztva a lakosok számával óriási nagy számot adott. Tehát ott az infrastruktúra és az óvodáktól a középiskoláig való iskolarendszer, óriási postapalota, hatalmas művelődési ház, gigantikus városháza, mindenben, bőségben voltak, és ezért nem hiányzott nagyon sokaknak már a templom, mert már nem is tudták igazán, mi az a templom.
Volt nekik valamikor egyébként? Valami misézőhely volt ott?
Templom soha nem volt. 56 után állítólag az ipari iskolában bemutattak egyszer-kétszer misét, de aztán már megszüntették a forradalom leverése után.
Ez egy mesterséges település, vagy volt ott egy falu ezelőtt 200 évvel is?
Nevezett Tanya központ volt. Ha elsétálsz a Lukács fürdőnek a belső udvarába, vannak ilyen márványtábák, hogy kik vártak ott, és hálába tartoznak Lukács evangélista orvosnak a gyógyulásokért. Ott találsz egy 1907-ben odarakott márványtáblát egy névvel, és azzal, hogy Martfű puszta. Ez Tiszaföldváros tartozó pusztaság volt. Néhány házzal egy földterülettel.
Értem, tehát akkor ez egy tabula rasa, illetve egy zöldmezős beruházás volt a szocialista településfejlesztésnek és igen, ipartelepítésnek.
Cipőgyár.
Tisza cipőgyár.
Kezdte ezt az egészet, igen. Ők telepettek le, megjegyzem, a Tisza cipőgyár tervezésekor már a tervrajzokon bejelölték, hogy hol legyen templom. Tehát akkor az a Maszek, a Bata cég volt ez, akik ott letelepítették a cipőgyárat, akik az egész világon van.
Tehát a két világháború között már ott volt egy cipőgyár, aminek az utódja lett a Tisza cipőgyár?
Igen, úgy van. Tehát akkor már betervezték, hogy hol, sőt, például villamosjáratot terveztek Tiszaföldvár és Martfű között a cipőgyár kiszolgálására. Tehát óriási tervek voltak, hajóállomás bővítése, mert most is van hajóállomás, de
csak... Tehát a Tiszaparton van Martfű.
Igen. Igen, közvetlenül a Tiszaparton.
Amikor te kinevezést kaptál erre a plébániára, akkor bánkérsek volt, vagy már Marosi Izidor, ki volt a püspök?
Még bánk volt, de szerintem a legjobb szándéka se tudta ezt elképzelni se, hogy ott templom legyen. Amikor Marosi Izidor lett a püspökünk, és én beállítottam hozzá egyszer, hogy püspök atya, úgy néz ki, hogy lehetne talán valamit kezdenünk, akkor még csak az volt biztos, hogy a temetőben végre sikerül felállítanunk egy lélekharangot. Az volt az első harangszó, és az első olyan kis építmény, amin már kereszt volt. Uh-huh. És akkor mentem át a Szizidor püspökatyához, és mondom, hogy templomot kellene Újváros központban építeni, és úgy néz ki, hogy most a rendszerváltozás miatt a tanácselnök elvtárs hajlandó ebben gondolkodni, mert azon is múlik, hogy megválasztjuk-e őt polgármesternek, aki eddig tanácselnök elvtárs volt, azt megelőzően meg személyzet is, meg pártitkár, meg minden volt. Az Izidor püspököt azt mondja, megbolondultál, Jóska? Martfin templom? Ő volt Homoki plébános valamikor.
A szomszéd falu.
Nagyon jól ismerte ezt a területet, ugyanaz az egyházközség most. Tehát tudta, hogy ez szinte lehetetlennek tűnő dolog.
Döbbenetes. Közben itt lapozgatom a könyvet, és felfedezem a saját nevemet is, szöveg és kép Szerdahelyi Csongor a 122. oldalon. 2011-ben, februárban jelent meg az Új Emberben egy kis cikk, időutazás Martfűn, és van egy kép rólad, rátámackodsz egy kerítésoszlopra, és a kerítésen ott van, hogy Samueli Tibor út. 2011-ben, és hát a cikk arról szól, emlékszem, akkor sétálgattunk veled 20 évvel a rendszerváltozás után tulajdonképpen, és Dr. Münich Ferenc utca, Dr. Landler Jenő utca, Samueli Tibor utca, Martos Flóra utca, Kumbéla utca, Kálai Éva utca, Nógrándi Sándor partizán vezér útja, hát ilyen utcákkal volt tele Martfű. Hát egy időutazás 2011-ben is már ez, csupa ismeretlen, vagy ha ismert, akkor nagyon rossz konnotációjú emlékeket fölidéző nevek.
Kihagytad a Lenin utat, hát a legfontosabb a cipőgyár főbejáratától egy gyönyörű hosszú út.
Bizony, itt van, Sallai és Ságvári is van.
Az már a Tyereskova lakás szövetkezett területe, mert Tyereskova járt Martfűn, képzeld el, és ezért a lakás szövetkezett róla kapta a nevet.
Most már, hogyha 2024-ben végsétálnánk Martfűn, átkeresztelték ezeket?
Hát, hála Istennek át. Orgona fasor lett a Lenin útból. Tényleg orgona fáj.
De nem Stalin orgona.
Nem normális orgona.
Végülis akkor egy pragmatikus gesztussal melléd állt a település, és a tervezés, a kivitelezés az anyagiakban partnered volt Martfű polgári vezetése a rendszerváltozáskor?
Azért ez úgy volt, hogy például amikor erre szó került, akkor megígérte a tanácselnök elvtárs, hogy ingyen és bérmentve kapunk telket a városközpontban. Ez volt a nagy meglepetés. Mármint a reformátusok is, és mi is. És én erre a hírre aztán felkaptam fejemet, hogy oké, akkor megyünk. Erre, amikor kiderült, hogy mi ezt tényleg komolyan veszük, akkor 800-800 ezer forintot az ex-tanácselnök elvtárs már polgármesterként mégiscsak kérni akart mind a két felekezettől. Úgyhogy ezért nehezen törtek meg, vagy törték meg a jeget, hogy már másként álljanak hozzá a dolgokhoz.
Nézem a kötetet, emlékek fölidéződnek bennem, akkor is beszéltünk róla, amikor nálad jártam 2011-ben, vértanútok is van. Sikerült-e az emlékét köztudatba behozni?
Igen, hát annyiban, hogy én még csak a templom előterjében, most már a templom előtt közvetlenül a bejáratnál van egy emléktáblája Kenyeres Lajosnak. Kicsit nem akarom félreérthetően, de úgy szoktam mondani, hogy az első pap Martfűre ugyanis halva érkezett.
A Tiszán?
Igen, mert őt a túloldalon ütötték agyon a pufajkások.
Hányban?
57. januárjában, és pontosan egy évre rá, akkor találták meg ezen az oldalon. Tehát a víznek a sodrása, az ottani nagy kanyar eredményezte, hogy áthozta a másik oldalra, ahol testet az áradás, és ott találták meg a halászmesterek.
ugyanabban az évben lett vértanú, mikor Brenner János 57.
Igen, hát akkor nem csak ők lettek, sokan mások is.
Hogyan született a könyv, és mit tartalmaz, mutassuk be a rádióhallgatóinak.
Hát az az igazság, hogy már lassan évtizedek óta nyangatnak engem ismerőseim, hogy én annyit mesélek a templomépítésnek a, hogy úgy mondjam, sztoriairól. Olyan sokszor kerülnek ezek szóba, és egyiken jobban lehet elgondolkozni is, meg mosolyogni is, meg nevetni is, hogy miért nem írom le. És most egy pár hónapja, hogy nekiugrottam, hogy akkor most már tényleg belevágok és megírom.
Egy modern templomról van szó, az egyik szép modern temploma a 20. század második felének, amikor még nehéz volt templomot építeni. Kik azok, akik közreműködtek, és akikről a kötetben is úgy érezted, hogy meg kell emlékezni?
A tervezője egy mélyen hívő keresztény ember, Marosi Gábor, aki több templomot is tervezett már, talán budapestiek elsősorban a Soroksárújtelepi templomot ismerik, ami az ő műve, de Érden is van egy temploma, és én még soroksári káplán korom óta ismertem őt, úgyhogy onnan van a barátság, és őt kértem meg, és neki adtam a feladatot, hogy úgy mondjam, hogy Tamás templomot kell építeni. Na most ez megint egy érdekes dolog volt, mert hát rajta ült egy pár hónapig teljes csöndbe, mert én már sürgettem volna, hogy mi van már, gyerünk már, de nem tudott kitalálni semmit, hogy mitől lenne egy templom, Tamás templom. És akkor a gondviselés úgy hozta, hogy éppen kiment Zarándok úttal Izraelbe, Jeruzsálembe felhívott telefonon. Tamás, engem csak Tamásnak hívott tőlem, Jóskának, annak is megvan az oka. Tamás, megvan a templom. Na, mondom, hogy szóval most tudtam meg, hogy mi a Jeruzsálemi kereszt. Ott Jeruzsálemben hallott erről. Egy egyenlőszárú kereszt, aminek a négy sarkában van négy kis kereszt, éppen Jézus öt sebbére emlékezve, amiket Tamás érinteni.
Igen, akar. A Szent Csillovarrendnek is az emblémája, ez a Jeruzsálemi kereszt közismert most már.
Igen. Ha ezt az öt keresztet bekeretesszük, akkor egy ilyen sarkainál kiálló kvázi bástya formát kapunk. Ez lesz a templom alaprajza. A négy kiugró rész egy-egy funkcióval belülről. Ugyanakkor a templom épülete a kupolának a homorú vonalvezetése, az ablakok ívei, ezek pedig mind szamaráti abszis, ami megnyitja a szentét, ezek mind szándékosan indiai stílusúak.
Indiában volt apostol, ott vannak a Tamás keresztények.
Vértanú halált, és ott halt vértanú halált. Ezért is hívtam meg egyszer Andrew Tazat indiai püspököt, és ő jött hozzánk egy búcsúba, még az építkezés után közvetlenül.
Tehát a Jeruzsálemi kereszt Jézus sebeire emlékeztet, amelyek bizonyságok voltak Tamás számára, és Tamás apostol Indiában volt vértanú, tehát ettől lett Tamás templom.
Igen, és ezt a két helyszínt, Jeruzsálemet és Indiát komponálta bele az épületbe, így lett ez igazán Tamás templom.
Láttad meg a napvilágot?
A mai Kunszent Miklós területén.
Az egy református hely.
Igen, nagy református gimnáziumban ott érettségiztem, de akkor állami gimnázium igen. volt. Most újra református.
Mi volt rád, vagy ki volt rád olyan hatással, hogy elmentél papnak?
Hát mondjuk elsősorban a szüleim, meg a nálam idősebb bátyáim, meg nővérem.
Édesapádnak a foglalkozása mi volt?
Először tisztviselő, aztán az utasellátónál dolgozott. Ott a helyi vasútállomásnál.
A legkisebb gyereket papnak szánták, vagy?
Nem. Hála Istennek nem akartak belőlem papot csinálni, tehát nem került szóba, családban sem igen. volt soha senki.
De egy hitvalló vallásos család volt.
Család voltunk, minden vasárnapos templomba járok. Aféle szerintem jó átlagos keresztények.
Ott érettségizel, Kunszent Miklóson, és akkor rögtön jelentkezel?
Nem. Én nem akartam elhinni, hogy én jó pap lehetnék. úgyhogy már ötödikes korom óta mozorgott bennem ez a papírhivatás, de mégis én egyrészt voltak konkrét egyéb terveim, tehát az, hogy egy nagyon komoly hivatásra készültem, bohóc akartam lenni. Tehát gyerekkoromban erre készültem, de abból az apropóból, hogy mindig azt láttam a cirkuszban, mert minden évben egyszer-kétszer elvittek bennünket a szüleink cirkuszba. Kultúrát, értelmes életet élő családról van szó, tehát ez is benne volt a programban. Azt láttam, hogy rendben van, hogy akrobaták, meg nem tudom, mi minden van ott, de ha jön a bohóc, vagy a bohócok, akkor mindenki nevet, akkor mindenki boldog. És úgy szól a családi krónika, hogy én sokszor olyankor oldalba is bögtem a testvéreimet, vagy a szüleimet, oda nézzetek, mindenki boldog. Na most egy olyan hivatás, hogy megjelenik, és már mindenki boldog, mert a cirkuszban ez van. Bejön a bohóc, és mindenki már mosolyog.
Igen, elfeledteti a bújját, bánatát, sérelmeit.
Ennek, bocsánat, de talán nem Isten kísértése, azt mondom, szinonim változat a papság. Színre lépünk, és remélhetőleg kezd mindenki boldogabb lenni, mint ha nem jött volna el templomba.
A váltás hogy történt?
A váltás úgy, hogy matek-fizika szakos tanár lettem volna. Tehát a következő álmom az volt. Nagyon jó matekos és fizikás voltam, versenyeket nyertem, stb. Mire döntenem kellett gimnáziumban, addigra a két bátyám közlekedési mérnök lett. Tehát mind a kettő mérnök.
Utasellátós apuka és közlekedés.
De utasellátós apuka, aki arról álmodozott fiatal korában, hogy ha nem nősül meg, akkor pap lesz. Vagy pedig mérnök, mert nagy, ő is nagy matekos volt.
Piarista diák lehetett, nem?
Nem. Bár Budapesten élt, és a Múzeum utcában laktak, de, de járt az egyetemi templomba. Nagyon sok Tóthi Amért, Banga Pátert, Prohászkát hallgatott, és gondolkozott a papírhivatáson. És mindig boldogan mondta, hogy se mérnök nem lettem, se pap nem lettem, de lett két mérnökfiam, meg egy papfiam. Építészmérnöknek gondoltam, hogy elmegyek, aki tervez, aki rajzol, aki esztétikára is gondol.
Mégül is templomot építettél.
Igen. Úgyhogy érettségi után a Műszaki Egyetemre jelentkeztem építészkarra, és nem sikerült a felvételim.
És még egyszer nem felvételiztél, hanem?
Nem. Addigra ugye behívtak katonának, azzal elment egy idő, és addigra érlelődött bennem a gondolat, úgyhogy alig, hogy...
Tehát nem kispapként mentél katonának, hanem...
Nem, mélycivőként.
És akkor Egerben tanultál, vagy hol?
Nem, Szegeden végeztem.
És mikor szenteltek?
74-ben.
Most így számolgatok magamba, aranymisés vagy idén?
Igen, kereken 54.
Tehát egy aranymisés pappal beszélgetek, Tamási József atyával, a Martfői templom megálmodójával és fölépítőjével, és egy nagyon szép kötetet adtatok ki. Tulajdonképpen ez az aranymisédre egy szép ajándék önmagad számára is, meg azok számára, akik tisztelnek. Vannak alkalmak, amikor személyesen bemutatod a könyvet itt a nyár folyamán, illetve hogy lehet hozzájutni, hogyha valakinek fölkeltjük az érdeklődését?
Hát jó néhány helyre kaptam megkívást aranymisére, már elkezdtem, és már egy pár helyet végig imádkoztunk, de még hátra van Martfű, és lesz még Soroksár, és még van Tiszaföldvár, és Kartal, és Verseg. Ezek mind be vannak ütemezve.
Ezek állomáshelyeid voltak? Fölszentelnek 74-be, és akkor hol kezdted?
Berccelen kezdtem, ez Nógrád megyei Berccel. Ott voltam 3 évig, utána kerültem Tiszakécskére 3 évre, onnan kerültem Soroksárra, ott 1 év után el kellett mennem, mert egy óriási békepap volt a főnököm, és Bagó István. Hát ő azért jött, ő Kalocsáron, mert békepap volt, és ő kellett
jönni. Szóval nem jötték, és akkor onnan hova kerültél?
Egy évig bírtuk egymást, aztán megszakadt a lánc. Csöbörbe, Vödörbe, mert áthelyeztek Lákos Szent Mihályra, ahol a másik Zsombor Kálmán prépost volt a főnök, ugyancsak egy szerencsétlen ember, aki egész életében félt. Köztünk semmi gond nem volt, de sajnáltam őt, ahogy valamit csináltam, nem kell, csak azt kell csinálni, amit kell csinálni, ez volt a jelszava. Én meg valahogy ezt nem tudtam elfogadni, de 2 évig ott voltam, és onnan lettem primárosra kinevezve Tiszaföldvárra, ahol 30 évig voltam, Martfű, Tiszaföldvár, Homok, és utána még 8 évre mentem Kartalra, és Kartalról lettem nyugdíjas.
Az új misés kis szent képeden mi volt a jelmondatod?
Ugyanaz, mint most az alany lakodalmas szent képemen. A szent miséből az a bizonyos szöveg, hogy mindig ragaszkodjam törvényeithez, és soha el ne hagyjalak téged. Na valahogy így van, ugye? A száldozás előtti szöveg, amit halkan mond a pap mindig, tehát nem a közszólott szöveg.
Itt a katolikus tévén, az egykori Bonum stúdiójának előterében beszélgetünk, mert ma is aktív vagy, tévé lelkipásztorként is működsz mostanában egy jó ideje, sokak örömére.
Hát olyan régen, amilyen régi az EVTN, mert én is alapítója voltam ennek a tévének, tehát együtt kezdtük ki Jakab Péterrel. Pontosabban ő azonnal keresett valakit maga mellé, mint civil ember, hogy legyen egy pap is a vezetőségben, és így csöppentem bele a tévézésbe. A könyvhezte át az aranyméséimen, vagy pedig hát ha valaki telefonon fölhív, akkor valamilyen módon tudok adni neki.
Köszönöm szépen. Tamási József atyával beszélgettünk, aki Martfű plévánosa volt sok éven át. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a kommunikáció eszközeiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is a kapcsolatainkról és a kapcsolataink megalapozásáról fogunk beszélgetni. Hittanóránk elején fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceán gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében, láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt, láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amelyre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem, s az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A kommunikáció egyúttal információ áramlás is. Az emberek közti érintkezés egyik alapvető fajtája, amely szavakkal vagy szavak nélkül is kifejezésre juthat. Az emberi kommunikáció egyik eszköze a nyelv. Mire jó még a kommunikáció?
Kapcsolatot teremt az emberek között, ahogy a gémkapocs összekapcsolja a szétszóródó papírlapokat.
Aztán még mire jó az információ áramlás? Mit lehet még megtapasztalni ezáltal?
Kapcsolattartásunkat a személyes találkozás mellett számos eszköz segíti.
Mint például micsoda?
Mobiltelefon, online rendszerek, Skype.
Hagyományos levél vagy képeslap küldése.
A személyes kapcsolatok érdekében gyakran utaznunk kell, időpontot kell és helyet kell egyeztetni, a közös beszélgetésekre időt szánni. Miért egyszerűbb az online kapcsolattartás?
Az online kapcsolattartás a sokkal egyszerűbbnek tűnik, mert nincsen szükség az időpont megjelölésére, bármikor és bárhonnan lehet kezdeményezni, viszont az internethálózat, valamint a technikai felszereltségek azok szükségesek hozzá.
Itt az iskolában nálunk nincsen megengedve a telefonhasználat, de ugye ezeket is nagyon nehéz betartani. De megfigyeltétek-e már azt, hogyha elmentek osztálykirándulásra, mert ott meg szoktuk engedni, hogy legyen nálatok mobiltelefon, mit csinálnak a gyerekek már az utazás alatt is?
Hát már a telefonjukon vannak, vagy a szüleikkel beszélnek, hogy már elindultunk, vagy a barátaiknak írnak.
Miért annyira fontos ez, hogy állandóan nálunk legyen a telefon, és állandóan valamilyen úton, módon kommunikáljunk? Kell az szükségszerű mindenképpen?
Igen, természetesen szükséges. Ha például baj van, akkor természetesen szólunk a szüleinknek.
Mikor használjátok gyakrabban az örömteli hírek megosztására, vagy a rossz hírek megosztására?
Hát szerintem az örömteli hírek megosztására sokkal többen használják.
Én legtöbbször csak a jó híreket szoktam telefonon közölni. A rossz híreket, azokat személyesen mondom el, hogyha olyan például, hogy nem a telefonon szeretném átadni.
Mit gondoltok, hogy egy ember hány SMS-t vagy ilyen Viber, Messenger üzenetet ír egy nap a telefonja segítségével? Tippelgessünk!
Ahhoz viszonyítva, hogy egy ember átlagosan hányszor veszi fel a telefonját egy nap, szerintem ilyen 100-tól kevesebb nem.
Tehát 100-nál többre tippelsz. Mirike?
Több 100, szerintem.
Barna?
Én olyan 150 körül tippelnék, mert hogy ugye ez átlagos, és vannak olyanok, akik sokkal többször, meg vannak olyanok, akik egyáltalán nem küldenek.
Hát az adott használatot, ha megnéznénk, akkor nyilván hétvégén sokkal több az ilyen, meg az esti időszakban sokkal több az ilyen üzenetváltás, de az biztos, hogy a legújabb kutatások szerint 4500-szor veszük a kezünkbe csak a telefont egy nap. Tehát amikor hozzáérsz az érintő képernyőhöz, az 4500 alkalommal van átlagosan egy nap alatt. Hányszor küldesz üzenetet, hányszor nyomsz be billeny vagy gombokat azért, hogy valakivel beszéljél, de hogy önmagában csak 4500-szor nézzük meg, hogy mi történik a telefonon keresztül. Hogy nem lett furcsa egy kicsit az, hogy ezek a telefonok már ennyire személyre szabhatóak, hogy mit gondoltok, hogy ez jó vagy rossz, mennyire segíti a fejlődésünket, vagy hogy annyira szükségszerű, hogy mindenképpen a legjobb minőségű telefonunk legyen, a legtöbbször használjuk, minden dolgot meg tudjon rajta az ember csinálni, vagy miért jó, hogyha nem annyira jó a telefonom, nem annyira sokszor használom. Mik itt a telefonválasztási szempontok, és mihez kell szerintetek minden áron ragaszkodni ahhoz, hogy a kommunikáció megtörténjen két ember között, vagy a te baráti köröd között?
Mi úgy vagyunk a családban, hogy mi egészen kevés összegért veszünk telefonokat, mert szerintünk az főleg csak azért van, hogy felhívjuk egymást, vagy esetleg írjunk a másiknak, és ezt nem szeretnénk, hogy ez a személyes kapcsolataink rovására menjen.
Milyen funkciókat szoktatok használni, és miért használjátok ezeket a funkciókat a telefonon, ami megkönnyíti mondjuk a te kis életedet, Viki?
Szerintem az üzenetküldés az egy nagyon jó funkció, hiszen sokkal könnyebben lehet kommunikálni, ugyanis mondjuk, hogyha a barátod a másik utcában van, elküldöd az üzenetet, és ugye egyből átküldi, akkor szerintem még maga a hívás is egy nagyon jó funkció, hogy tudsz beszélgetni is a barátoddal, úgyhogy például a másik utcában van, illetve a fotózás funkció is nagyon jó lehet, ugyanis hogyha van valami szép dolog, és le akarod fotózni, akkor erre is van lehetőség. És akkor örökre meg tudod őrizni a telefonodba, mint egy emlék.
Már ugye nem csak szavakkal szoktunk egymással kommunikálni, hanem mik segítenek még a kommunikációba, mit küldesz a másiknak?
Fotót, emojikat, lájkokat, ilyesmit.
Zenéket szoktatok küldeni? A zene is kifejez, vagy tud üzenet lenni?
Igen, persze szoktunk egymásnak zenéket is küldeni. Főleg, hogyha a másik kér, hogy nem tud mit hallgatni.
Igen, ahogy mondta Marika néni, szerintem a zene egy nagyon jó kifejezés, ha hangulatodat vagy a véleményedet akarod mondani. És én is valamikor küldök egy linket, egy olyan zené, ami az adott helyzethez kapcsolódik.
Akkor térjünk át a kommunikációnak egy másik formájára, ami életünkben nagyon fontos kellene, hogy legyen, és sajnos azt látjuk, hogy egyre kevésbé fektetünk erre hangsúlyt. Van valaki, aki bizonyára nem fog téged sem az Instagramon, sem a Messengeren, sem a Facebookon bejelölni és üzenetet küldeni ezeken a csatornákon keresztül, viszont mégis itt van veled, és üzen neked. Erről és az Istennel való kommunikációról fogunk a következő percekben beszélgetni, hogy miért is fontos a mi életünkben az, hogy az Istennel is valamilyen módon kommunikáljunk. Az imádság tehát az Istennel való kommunikáció, az imádság Isten megszólítása és a vele való beszélgetés. Ennek is különböző formáit ismerjük, ugye? Mert vannak kötött imádságaink, ilyen például az Üdvözl légy Mária, a Mi Atyánk, ami leginkább ismert imádságaink, és nyilván vannak olyan imádságaink is, amik nem kötött szövegűek, hanem a te lelkedből szólnak ezek az imádságok, igaz? És a te gondolataid, a te érzéseid is lehetnek imádságok. Aztán az imádságnak a különböző fajtái, ha mondhatom így, akkor teljesen más imádság lesz akkor, hogyha te valami miatt az Istenhez fordul segítségért, akkor ezek milyen imádságok lesznek?
Kérő imádságok.
Milyen helyzetben szoktunk kérni az Istentől?
Legtöbbször akkor, amikor rászorulunk a segítségre, amikor rosszul érezzünk magunkat, és egy kilátatlannak tűnő helyzetben érezzük magunkat.
Ennek az ellentétje az, amikor valami örömteli dolog történik velünk, és azt az Istennel is meg akarjuk osztani. Akkor milyen imádságot mondunk neki az Istennek?
Dicsőítő imádságot.
Ezek a dicsőítő imádságok miről szólnak igazából? Mivel van tele ilyenkor a mi lelkünk, és milyen üzenetet akarunk az Isten felé kommunikálni?
Hálával van tele a szívünk, és a hálánkat akarjuk neki át.
Csak a hálánkat, Barna, hogyha az Isten segített nekem, akkor amit én megtapasztaltam abból, amit az Isten létrehozott az én életembe, azzal csordultig tele van a szívem, és ezt a hálát, ezt a boldogságot, ezt az örömöt akarom neki megköszönni. És ezt az érzést akarom, hogy ő is tudja, hogy én ezt tudom, hogy neki köszönhetem, tőle kaptam, és én ezért hálás vagyok neki. Imádkozhatunk tehát a szavainkkal is, a gondolatainkkal, de imádkozhatunk a cselekedeteinkkel is. Hogyan kell szerintetek a cselekedeteinkkel, vagy a mozdulatainkkal imádkozni? Mit tudunk ezzel kifejezni?
Például összetenni a kezedet.
Hogyan tudod kifejezni azt, hogy te nagyon-nagyon vágysz arra, hogy az Isten meghallgassa a te kérésedet, és tele van a szíved kéréssel, mert nagyon nagy fájdalomért, akkor milyen mozdulat az, amivel leginkább ki tudod fejezni azt, hogy szükséged van az Isten kegyelmére?
Ha letérdepelünk.
Így van. Tehát térdelünk, leborulunk, odahajolunk a végtelen Isten felé, hogy kifejezzük azt, hogy mi számítunk az ő segítségére, és maximálisan a testem és a lelkem akkor így együtt imádkozik. Milyen ember az, aki dicsőíti az Istent? Mivel tudod kifejezni a testeden keresztül azt, hogy a hálával van tele a szíved?
Hát azzal, hogyha széttárod a karodat, feltekintesz.
És ugye az egész testmozgásod is azt mutatja, hogy te köszönöd az Istennek mindazt, amit megtapasztalhattál, és hogy a testeddel is dicsőíthetted őt. A Szentmisén is tudod jól, hogy amikor az evangéliumot olvassa fel a pap a Szentmisén, akkor hogyan fejezzük ki azt a testünkkel, hogy mi az örömhírre, az evangéliumra mindenképpen oda fogunk figyelni.
Először is felállunk, utána három kereszt rajzolunk a homlokunkra, az állunkra, meg a szívünkre.
Így van. Aztán például, amikor az Isten báránya felhangzik, és tudod azt, hogy most ott van a Krisztus teste, amit már átváltoztatott a pap a Krisztus testévé és vérévé, és mielőtt azt mondjuk, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, akkor milyen testmozdulattal éljük át ennek a Szentmisében történt eseménynek a mélységét, nem csak szavakkal, hanem...
Letérdepelünk.
Így van. Ezzel fejezzük ki az Isten iránti hódolatunkat és szeretetünket. A legalapvetőbb imádság, tehát amiről beszéltünk, amire Jézus tanított, az a Mi Atyánk. Tudjátok-e, gyerekek, hogy mit jelent az Amen szó?
Azt jelenti, hogy úgy legyen.
Így van. Egymással való kapcsolattartásunkhoz is érvényes lehet az Ószövetségnek egy szabálya, úgynevezett ezüst szabály, Tóbiás próféta könyvéből.
Amit nem szeretné, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak.
ez fontos dolog, hogy ezt így meglássuk, hogy hol tudsz jót tenni, és akkor az a jó visszasugárzik rád. Nem tudom még, hogy, de nekem nem is annyira fontos, hogy visszakapja, ugye? Mert melyik érzés a jobb, hogyha adsz valakinek, vagy ha kapsz?
Hát, hogyha adsz valakinek, mert látod, hogy boldog és örül neki.
Mindenki szeretné, ha el tudnám mondani meglátásait, gondolatait, amit mások meghallgatnak. Ugyanakkor mindenkinek hallgatóvá is kell válnia, amikor ő figyel teljes mértékben a társaira. Lesz egy lista, amit egy unalmas előadás vagy egy nagyobb társaságban lévő vontatott beszélgetés közben szerinted meg lehet, vagy meg szabad tenni. Válogassunk belőle. Viki segít, felolvassa, és akkor utána eldöntjük, hogy azt szerintetek meg lehet tenni, vagy nem szabad megtenni.
Mellettünk ülőnek súgva véleményünket elmondani.
Illik ezt csinálni?
Társaságban nem.
Hozzászóláshoz szót kérni.
Ez szerintem illik, hogyha ezt tisztelettel tesszük.
Az előadón vagy öltözetén kuncogni?
Nem.
Csendben ülni?
Ez az illendő viselkedés magatartás.
Alkalmanként az ablakon kinézni?
Nem annyira.
Kulturáltan és diszkréten kell mindezt megtenni. Nyilván, ha valami nem köti le a figyelmünket, akkor úgy szoktunk unatkozni. Például most is látom, hogy van, aki biztos nagyon unatkozik, de azt úgy illő módon kell csinálni, hogy ne essen rosszul senkinek, ugye? Megengedjük ezt a luxust.
Saját SMS-t írni?
Nem illik.
Figyelni?
Igen, kéne.
Az idő múlását feszengve türelmetlenül várni, és az óramutató mozgását nézni?
Nem, nagyon nem.
Mobilról más által nem hallhatóan zenét hallgatni?
Ez szerintem elég életlen dolog, úgyhogy ezt felejtsük is el.
A mások iránti megbecsülésünket számos módon ki tudjuk fejezni. Az öltözetünk megmutatja a másik iránti tiszteletünket. Köszöntésünk udvariasságról árulkodik, másikra való tiszteletteljes nézésünk, odafigyelésünket bizonyítja, határozott készfogásunk pedig a tiszteletünket fejezi ki. Mondjunk már, gyerekek, ezekre a dolgokra példát. Hogyan tudok én az öltözetemmel mások iránti tiszteletet kifejezni? Illik-e az operába, túra nadrágba és túra inkbe menni?
Nem, oda elegánsan kell menni a helyszínhez, meg az előadáshoz megfelelő öltözetben.
Nagyon oda kell figyelni, mert a világ hihetetlenül gyorsan változik, viszont vannak olyan alapelvek itt az egymás iránti tisztelet és kommunikáció szempontjából, amit mindig meg kell adnod. Tehát egy gyász, egy temetés, nincs olyan, hogy te ezt felülírjad. Ha elmész egy operába, meg egy színházba, akkor nincs olyan, hogy te egy fürdőnadrágba elmész egy ilyen alkalomra, meg túrakabátba. Tehát, hogy tudni kell viselkedni, tudni kell megjelenni, tudni kell egymás iránt a szeretetedet, a tiszteletedet kifejezni, és ezekből nem szabad engedni. Hiszen ezáltal a másiknak a megbecsülése is annyira fontos az másik ember számára, amit te ezzel sugárzol, ami az alapvető emberi létünkből és emberi méltóságunkból kell, hogy fakadjon. Tehát, ha én a Viktóriának oda nyújtom a kezemet, és én bemutatkozok neki, akkor milyen alapvető illemszokás van ebből a szempontból is? Hogy közben a falat nézed, vagy a szemébe nézel a másiknak, miközben nyújtod a kezedet?
Hát a szemébe kell nézni.
Tehát azért vannak olyan alapvető dolgok, ami mellett nem szabad elmenni. Kapcsolataink mélységét az határozza meg, hogy mennyire ismerem a másikat, illetve mennyire vonom be őt a saját életembe. A másik emberrel való érintkezés erősségét különböző szavakkal fejezzük ki, hiszen miféle minőségbeli különbségek vannak?
Ismerős, haver, pajtás, bajtárs.
És akkor van különbség a barát, meg a haver, meg a pajtás között, ugye?
Igen.
Számodra mi az alapvető különbség?
Az, hogy például ez a haver, meg ez a pajtás, szerintem olyan, hogy nem annyira közeli barát, hogy beszéltek, de nem bízol meg benne annyira, néha-néha találkoztok, de a barátoddal mindent megbeszélsz, mindent elmondhatsz neki, és ő is neked.
Hát akkor tekintsünk Jézusra is így, egy olyan barátra, egy ajándékos jó barátra, a Szentlélekre, aki itt van veled, akinek a szeretete érezhető és megtapasztalható, akit észre kell, hogy vegyünk, és akinek a szeretetünket és a tiszteletünket minden nap ki is fejezzük. Így fohászkodjunk hozzá, kérjük az ő segítségét és irgalmát, hogy minden pillanatban az életünknek őt dicsőíthessük, és az ő szeretetét adjuk át másoknak is.
Egy mosoly nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. november 28-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!